Szervusztok! Szép estét, jó napot! Hogy vagytok ma? Nagyon nagyszerű volt ez a dicséret, nem? Én ennek a szellemébe szeretném folytatni is a mai estét, a mai alkalmat. Fogunk olvasni a Bibliából, nem egy helyről, hanem többről. De kezdetnek álljatok föl, kérlek. Egy részt elolvasunk, és aztán majd leülhettek. Kicsit olyan érzetem van, vagy azon gondolkoztam, hogy tudjátok, olyanok vagyunk, mikor az Úr Jézusról beszélünk, mint a 45. Zsoltárban. Mondja a Zsoltáros, hogy a szívem felbúzok szép beszédre, a szavam a királynak szól, olyan, mint a gyorsírónak a tolla. És ez a kép, ugye, hogy sok minden van a szívünkben, amit tudunk az Úr Jézusról mondani, és igazából róla szeretünk beszélni. Úgyhogy én ma ezt fogom tenni, én róla szeretnék beszélni. És ez a János evangélium a 4. fejezetéből olvassuk el azt a történetet, amikor itt beszél a samáriai asszonnyal. És annak egy része az, amit szeretnék nektek felolvasni. A 21. verstől olvasom, tehát János 4.21. Lehet, hogy érthetőbb legyen, akkor meg nem is innen kezdem, hanem a 19-es verstől. Azt mondta neki ez az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben vagy szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójól. Az Isten pedig szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Mondta neki az asszony: Tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak mondanak. Amikor az eljön, megjelent nekünk mindent. Mondta neki Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek. Urunk, köszönjük neked a te kijelentéseidet, köszönjük neked azt, hogy eljöttél erre a földre, hogy bemutasd az atya szívét, hogy megmutasd Isten tervét, hogy végrehajtsad azt a tervet, amivel az elveszett emberiséget magához akarja vonni újra, amiben a teljes munkát elvégezted, ami ahhoz kell, hogy a pokol helyett a mennybe kerülhessünk, hogy egy dicsőséggel teli életünk lehessen. Köszönjük neked, Urunk, hogy annyi minden van, amit lehet rólad mondani. Kérünk, hogy áld meg ezt a pár gondolatot ma este te nevedben. Kérlek erre. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek. Tehát az Úr Jézus ugye itt a földi szolgálata során beszélt a saját dolgáról, úgymond, hogy miért van ő itt, és hogy mi a cél. És amikor, ugye ismeritek talán ennek a történetnek az előzményeit, amikor általában a zsidók Jeruzsálembe mentek föl, vagy onnan mentek vissza a Galileába, meg ahonnan Jézus való volt, elkerülték Samáriát. Kikerülték azt a környéket, mert úgy gondolták, hogy az tisztátalan emberek vannak, akik bálványimádók, stb. De az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy ő neki Samárián kellett keresztül mennie, hogy belülről volt egy késztetése Istentől, hogy neki ott dolga van. És Samária felé volt egy szíve, és ez elkezdődött ezzel az asszonnyal, akivel találkozott a kútnál. És ugye ez az asszony föltette neki a kérdést, hogy mi a helyes imádat. Hol kell imádni az Istent, ugye? A zsidók azt mondták, mármint a júdabeliek, hogy Jeruzsálemben kell, a templomba, ami akkor állt még az a templom, ugye? Heródes gyönyörűen földíszítette azt a templomot, meg fölépítette, és ez egy fontos helyet foglalt el a zsidóknak az imádatában. De a samáriaiak nem ott imádtak, hanem valahol máshol, ugye? És akkor az Úr Jézus megkérdezi, és az Úr Jézus azt válaszolja, és igazából erre szerettem volna így kihegyezni ezt a részt, hogy azt mondja, hogy eljön az az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Eljön az óra, a 23. vers, és most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyeneket keres az ő imádójul. Az atya keres imádókat, ezt mondja az Úr Jézus, hogy az atya imádókat keres. És nem helytől függ. És tudjátok, hogy most is van kérdés a Jeruzsálemmel kapcsolatban. És persze, hogy a zsidóknak az egy fontos hely, Jeruzsálem. És aztán van álmuk arról, hogy ott fog állni a templom, és újra lesz áldozás a templomban. És ez nyilván az ő részükről megértett Isten képnek, meg az Isten tiszteletnek a része. De az Úr Jézus már, amikor itt volt a földön, ő elmondta, hogy az igazi imádat az nem ilyen templomokban, meg helyeken történik, hanem azt mondja, hogy egy helye van neki szellemben és igazságban. Szellemben és igazságban. És ilyeneket keres az atya, akik így imádják őt. És hát ez egy ilyen bevezető gondolat nektek, de igazából ma Jézus szívéről szeretnék beszélni veletek. Jézus szíve. És Jézus szívének a középpontjában volt ez a megvalósult imádat, a valódi szolgálat Isten felé. Tudjátok, hogy mi volt az Úr Jézus első szava, ami fel van jegyezve a Bibliába itt, amikor ő a földre eljött emberként? Emlékeztek? Az is egy történet. 12 éves volt Jézus, igaz? 12 éves volt, és felmentek a templomba, Jeruzsálembe a családjával. És ő ott maradt, valamilyen módon elfeledkeztek róla, ő ott maradt, a szülei nélküle visszaindultak az zarándoklaton, ugye, és visszamentek, ugye, egy pár nap múlva felfedezték, hogy Jézus nincs velük, és visszamentek a templom, és a templomban találták meg, ahogyan az írástudókkal beszélgetett, elmélkedett Istennek a beszédéről. És azt írja az írás, ugye, hogy nagyon értelmesen válaszolgatott, hogy mindenki elámult rajta, hogy lehet ekkora bölcsesség egy gyermekben. És oda mennek a szülei, és így korholólag, ugye, kérdőre vonja Mária, hogy fiam, te hogy tehetted ezt velünk? És emlékeztek, hogy az Úr Jézus mit mondott, ott van az első szava. Nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. Nekem az én atyám dolgai. És ez volt az ő szíve, az ő atyának a dolgai. Az atya dolgai. Ez volt Jézus Krisztus életének a középpontjában, az atya dolgai, aki őt elküldte. És ahogyan húsvétről, így húsvét körül gondolkoztam, így elmélkedtem, Isten mindig elém hozta ezt a képet. Tudjátok, hogy a Gecsemáné kertben az Úr Jézus ott van, és gyötrődik. És aztán utána azt mondja, ugye, hogy atyám, hogyha lehet, akkor múljon el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ugye a legelső, úgymond a földi életének a legelső szava az azzal van kapcsolatban, hogy az atya akarata legyen meg. Utána emlékeztek, hogy tanítja a tanítványait imádkozni. És annak az egyik mondata az ez, ugye, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Jézus Krisztus szíve az e körül forgott, az atya akarata, az atya terve, az atya volt neki minden igazából, hogy az atya terve végbe menjen. És hogyha oda lapozunk, itt, ahogy a Gecsemáné kertben az Úr Jézus imádkozik, és gyötrődik, itt van egy érdekes gondolat, amin már a házi csoportban egy kicsit elmélkedtünk együtt, de most együtt is gondolkozhatunk róla. Lukács 22, ott olvasunk, hát többek között erről a történetről, vagy erről, ami ott történt abban a kertben. Lukács 22, 39. Mindjárt. És kimenve ment az ő szokása szerint az olajfák hegyére. Tudjátok, hogy oda is fog visszatérni az Úr Jézus. Azt olvassuk a proféciákban, hogy az olajfák hegyére fog eljönni. Az a hegy ketté fog válni, amikor ő megjelenik ott dicsőségben. Ez egy kedves helye volt, az olajfák hegye. Egyébként, amikor ír az írás arról, hogy eltávozott Isten dicsősége a templomból, valamelyik proféta beszél erről, akkor az arra felé, az olajfák hegye felé ment el. Ez a dicsőség a templomról, úgyhogy elképzelhető, hogy valamilyen módon oda kötődik az Úr Jézus emiatt, mert arra felé hagyta el a dicsőség a templomot. És ott van, és azt mondja, hogy szokása szerint ment ebbe a kertbe, tehát ő oda szokott menni. Követték pedig őt az ő tanítványai is. És amikor ott a hegyen volt, vagyis azon a helyen volt, azt mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. És ő eltávozott tőlük, mint egy kőhajintásnyira, és térdre esve imádkozott, mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelent meg neki a mennyből erősítve őt, és haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullanak. És minek utána fölkelt az imádkozástól az ő tanítványaihoz menvén, aludva találta őket a szomorúság miatt. És mondta nekik, mit alúztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. És ezután jön, hogy elfogják Jézust. Ezután következik az, hogy elfogják, és utána megfeszítik, ugye. És amiről én gondolkoztam ennek kapcsán, az ez volt, hogy sokszor, amikor erről beszélünk, így a gyülekezetben is, és biztos, hogy megvan ennek is a helye, hogy ugye azért imádkozott Jézus itt, hogy meg tudja tenni az Úr akaratát. És sokszor ugye erről elmélkedünk, hogy rettegett az előtte levő kereszten ráváró szenvedések miatt, és ezért gyötrődött itt az ő lelke. Van ilyen magyarázat, hallottam ilyeneket, biztos, hogy ti is. És ennek is biztos van igazság része. Tehát az ő emberi testében nem volt neki kedves, hogy szenvednie kell, ez biztos. Tehát senki nem szeret szenvedni, igaz? És Jézus ember volt. De meg a másik része, ugye, amit meg szoktunk mondani, hogy az atyától való elszakítottságtól félt. Tehát tudta, hogy az lesz a vége ugye a keresztnek, hogy a bűnök miatt, amiket magára vesz, el lesz szakítva a mennyi atyától. Tehát az atya el fog fordulni tőle. És ahogy mondom nektek, ezek lehet, hogy ezekben is van igazság, de én érzek még egy dolgot itt. És ami nekem leginkább közel áll, amiatt, amit mondunk az Úr Jézus szívéről. És ez pedig az, hogy itt azt mondja, hogy figyeljetek, azt mondja, hogy haláltusában volt, és még buzgóbban imádkozott. És akkor jött, hogy a veríték olyan lett, mint a vércsöppek. És ezt mondják az orvostudományban, hogy akkor történik ilyen, hogy valaki vért verejtékezik, amikor hihetetlen nagy stressz alatt van. Tehát olyan stressz, hogy a sejtjei, a pórusain jön ki már a vér. Tehát olyan nyomás alatt van. És itt haláltusáról van szó. Tehát itt egyértelmű haláltusát mond az írás. És hallottam ilyen értelmezést, és ahogy mondom, ezen elmélkedtem sokat húsvét körül, hogy az Úr Jézus attól rettegett, hogy itt ezen a helyen fog meghalni. Tehát a Gecsemánéi kertben fog meghalni, és nem fog eljutni a keresztig, amiért jött. Nem fogja tudni ott meghozni azt az áldozatot, amiért ugye az egész élete ennek a fényében zajlott. Emlékeztek, hogy számtalanszor mondta a tanítványainak, hogy nekünk Jeruzsálembe kell menni, ott a főpapoknak el kell ítélni engem, és meg kell feszítetni az ember fiának. És ez az értelmezés itt, hogy egy természet feletti démoni nyomás, olyan erőteljes nyomás volt rajta, hogy attól retegett, hogy ott fog meghalni helyben. És azért mondta az atyának, hogy vétessen el tőlem ez a pohár most. Hogy ne most halljak meg, én szeretném végrehajtani azt a munkát, amiért te elküldtél engem. És ez volt az ő szíve, hogy végrehajtsa az atya akaratát, a végéig elmenjem. És megtegye azt, amiért elküldte őt az atya. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében van egy ilyen rész, amelyik arról beszél, hogy ugye miért is alkotott testet az atya, az Úr Jézus Krisztusnak. És mindjárt felolvasom azt a részt, csak odalapozok. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet az 5. verstől. Azt mondja itt az írás, hogy azért a világba bejövetelekor így szólt. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Ugye ez az akkori istentiszteleti rend, amiről beszélt a samáriai asszony is, meg kérdezte, ugye, hogy a templomba kell, vagy hogy hol kell. De azt mondja, hogy égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél, akkor azt mondtam, íme itt vagyok, A könyv fejezetében írva vagyon rólam a proféciákban, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és élő meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek. Ekkor ezt mondotta, ime itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. És még volt egy nagyon érdekes ilyen információ, amin gondolkoztam, hogy azt mondják, ugye van ez a vers a Bibliában, hogy Istennél ezer esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint ezer esztendő. És tudjátok, hogy a húsvéti bárányt hány napig kellett elkülönítve tartani, hogy előkészítsék az áldozatra? Négy nap. És a teremtéstől fogva az Úr Jézus Krisztus keresztjéig körülbelül 4000 év. És azóta 2000 év, igaz? És van 1000 év milleniumi királyság, összesen 7000 év. És ott van, hogy az Úr Jézus megszületett a jászolban a kis szopós bárányoknak a helyén, amelyikeket szintén az áldozatra készítettek elő. Az Úr Jézus élete, az tele van ezzel a, ez az egyetlen elrendelt dolog az ő számára, hogy ő lesz áldozatként bemutatva. És ő ezt tudja, és erre készül. Itt van az örökkévaló múltban, a világ teremtésétől fogva, elő van készítve a húsvéti bárány, hogy meg legyen áldozva. És az Úr Jézus ezt hozza föl, és mondja az atyának, hogy ha lehet, akkor tudjam beteljesíteni a te tervedet, tudjak eljutni a keresztig, hogy én ott áldozatul adhassam magam, úgy, ahogy a proféciákban meg lett ez ígérve. Emlékeztek, hogy ezt sokszor mondja az Úr Jézus, hogy az írásoknak be kell teljesedniük, hogy beteljesedjenek az írások, el kell mennünk innen, vagy el kell mennünk Jeruzsálembe. Ez volt végig az ő szívében, ez volt az ő szíve. És sok mindent mondtak róla az emberek, meg sok mindent gondoltak róla a tanítványok is, ugye, de ez volt végig az ő összpontosítása, az ő koncentrálása, az a kereszt volt. És az, hogy én bennünket annyira szeretett, ugye, hogy miattunk ott kiontotta a vérét, hogy létrejöhessen az a kapcsolatunk Istennel, amit utána semmi nem tud megzavarni többet, hogy mi ő benne, és ő mi bennünk. Ugye, hogy ma reggel prédikált róla a Zsotyi másik gyülekezetben. Úgyhogy ez volt az Úr Jézus szíve. És ez volt az ő küldetése, és ez volt mindene, az atya terve, menjen végbe, ahogy itt a zsidókhoz írt levélben ezt mondja is ez a szerző. És ezt lehetne ezt a fejezetet tovább olvasni, mert leírja az Úr Jézus Krisztus bevégzett munkájának a gyümölcseit. Lehet, hogy egy kicsit később ezt megtesszük, de csak szerettem volna, hogy ezt értsétek meg, mert nekünk van egy olyan dolog az életünkben, hogy szeretnénk szolgálni Istent, és szeretnénk ezt jól csinálni, és jó dolgokat szeretnénk tenni, ő érte, igaz? De ennek a legfontosabb része szerintem az, amiről az Úr Jézus beszélt is a Samária asszonynak, hogy az atya imádókat keres. Az atya nem végrehajtókat keres, vagy ügyes embereket keres, akik ügyes dolgokat tudnak csinálni. Az atya imádókat keres. És az imádatunk tárgya pedig a fiú. És az imádatunk tárgya a fiú, aki tökéletesen végrehajtotta az Isten tervét. És ahogyan ő szolgált ezzel az öntudatlan Istenre való összpontosítással, úgy vagyunk hivatottak mi is szolgálni. Ahogyan ő róla azt mondja az írás, hogy testet alkotott nekem, hogy mondta? Mindjárt. Igen, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Ez a Róma 12-höz vezet bennünket. Tényleg, mi szeretünk nagyon gyakorlatiasak lenni, meg praktikusak lenni, és az üzeneteinkben is. szeretünk magunkról beszélni, hogy nekünk mit kell megtennünk, vagy hogy kell megtennünk, amit meg kell tennünk. És ezzel nincsen gond, de szerintem nagyon fontos, hogy értsük meg, hogy Isten imádókat keres. Isten imádókat keres. És a testünk az egy templom, amiben imádunk, és aztán ebből kifolyólag jönnek áldozatok. De ezek nem bakok meg bikák vére, ezek nem emberi cselekedetek, nem ember által generált dolgok, hanem ezek olyan dolgok, amiket Isten készít elő. Úgy, ahogy az Úr Jézusnak az élete el volt rendelve, a kezdetétől a végéig, és a kereszt volt a középpontjába. Róma 12-ben pedig azt olvassuk, hogy azt mondja a Pál, hogy kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát azt mondja, hogy a testeinket adjuk oda az Istennek. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Az Úr Jézus azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Te meg megvizsgálod azt, hogy mi az Úr akarata a te életedbe. És arra odaadod a testedet, mint egy fegyverül. Róma 6-ban beszél erről, ugye, hogy ne szánjátok oda magatokat fegyverül a bűnnek, hanem szánjátok oda az igazságért. Az Úr Jézus, amikor ott volt a Gecsemáné kertben, az ő harca az arról szólt, hogy a fizikai testének a gyengesége, ami egy hihetetlen démoni nyomás alatt volt, attól félt, hogy tehát véget fog érni az ereje, és nem fog tudni eljutni a keresztig, ami az Atya terve volt az ő számára. És tudjátok, mit velünk ugyanez a helyzet, a mi szolgálatainkkal, vagy a mi Isten előtt való életünkkel, hogy azt szeretnénk, és azért imádkozunk, és ezt mondta az Úr Jézus a tanítványainak, hogy imádkozzatok, mert a szellem kész, de a test erőtelen. Hogy szeretnénk Isten előtt kedves áldozatokat bemutatni a testünkben. Szeretnénk jó dolgokat tenni, de azokat sokszor az akadályozza meg, hogy rossz felé koncentrálunk, nem megfelelő irányba nézünk, magunkra összpontosítunk, önmagunkkal vagyunk elfoglalva, arra figyelünk, hogy hú, én el ne roncsam. És az Úr Jézusban pedig azt látod, ugye, hogy végig ott van a Gecsemáné kertben, és azt mondja, hogy te akaratod legyen meg. A te akaratod legyen meg. És ezért odaadja fegyverül a saját testét, ugye a mi megváltásunkért. És azt mondja, hogy atyám, én csak azért könyörgök, nekem az nem baj, hogy most van egy ilyen nyomás rajtam, de hogy ez ne pusztítson el engem addig, amíg végre nem tudom hajtani a te tervedet. És tudjátok, lehet, hogy lesznek természetfeletti nyomások a mi életünkben is, amikor próbáljuk Isten tervét végrehajtani. Sőt, biztos. Nem lehet. Biztos. Igaz? És ezek olyanok, hogy úgy érzem magam, hogy teljesen elgyengültem. Én már nem bírok tovább menni. Én már nem tudom megtenni azt a következő lépést. De ez sokszor tényleg megmagyarázhatatlan módon is van. Tehát emlékszem számtalanszor, mikor imádkoztunk és készültünk evangelizációkra, mindenféle indokkal jött az ördög, hogy miért ne kelljen oda menni, meg miért ne kelljen ezt meglépni, meg tudjátok, miközben beszélgetünk emberekkel, aközben is olyan könnyű azt kimondani, hogy hagyjuk, nem fontos, figyelj, majd máskor beszélgetünk róla, vagy jó, látom, hogy ez most nagyon gáz, inkább hagyjuk ezt a témát, vagy ránézek valakire, és mondom, ezt az embert úgyse fogja érdekelni, ez akkor inkább megyek máshoz, fordulok oda, és tudjátok, van, hogy tényleg ott van a nyomás, amikor Isten tervébe járunk. És az imádságunk az az, mert megértjük, hogy gyengék vagyunk, hogy Uram, ne akadályozzon meg ez a dolog abban, amit te tényleg el akarsz végezni. Tényleg szeretném a te akaratodat látni, megvalósulni az életembe. Azért, amiért te elküldtél, azt szeretném, hogy az végbe menjen. Nem én vagyok az egésznek a középpontjába, ugye, hogy én beteljesítsem az én elképzelésemet, meg én tudjak tündökölni valamivel az emberek előtt, vagy én elérjek egy nagy célt, amit én úgy gondoltam, hogy ez olyan jó dolog, hanem hogy az Úr akarata legyen meg. És ez volt az Úr Jézusnak a szívébe. Kezdettől a végéig. És ez a kép engem annyira megragadott ezzel kapcsolatban, tudjátok, hogy ez az ő szíve. És ez az ő szíve te benned is. ez az ő szíve bennünk, ő az ő szelleméből adott nekünk. A tanítványok elaludtak a Getsemáné kertben, mert akkora nyomás volt, hogy egyszerűen a fizikai testükben nem is bírták ezt elviselni. Azt mondja, hogy olyan depresszió volt rajtuk, hogy emiatt elaludtak. Nem lustaságból aludtak el. Emlékszel, hogy az Úr Jézus mondja, hogy imádkozzatok. És aztán imádkozni kezdenek, és egyszerűen csak nem bírják ezt a nyomást, és elaludtak. Tehát nem tudjuk elképzelni egyébként, hogy ez milyen volt, mert én elhiszem azt, hogy ott tényleg tehát fizikailag érezted, vágni lehetett a sötétséget, meg a kint igazából, tehát az a depresszió, az a nyomás. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus vért verejtékezett, tehát ott valami tényleg nagy támadás volt. De történhetnek ilyenek, lehet, hogy nem ilyen elementáris erővel, de a mi életünkben is. És akkor mi van a szívedben, amikor mész egy ilyen depressziós időszak van, és van egy természetfeletti támadás, lehet, hogy pont amiatt, mert jó felé mész, jó irányba mész. Feladod, kikerülöd, egy elalszol. És tudjátok, és nem kárhoztatásképpen, de az Úr Jézus oda ment a tanítványokhoz, és mondta, hogy nem tudtok egy órát sem velem imádkozni? Ismerte a gyengeségüket. Megértette. És utána, amikor vége volt, akkor mondta, hogy oké, most már felkelhettek. Most már nem kell imádkozni, menjünk. De ezt mondta, hogy a szellem kész, de a test az erőtelen. Viszont miután betöltekeztek a tanítványok a Szent Szellemmel, emlékeztek, hogy itt a Getsemáné kertjében ez még nem adatott meg nekik, de utána az Úr Jézus Krisztus szelleme, a vigasztaló eljött, és ad természetfeletti vigasztalást, és reggel olyan jó volt hallani a Zsotyi prédikált arról, hogy ugyanaz a szellem van bennünk, mint amelyik kihozta az Úr Jézus Krisztust a sírból. Róma 8:11 azt mondja, hogy ez megeleveníti a mi halandó testünket is. Hogy amikor ott van az a Getsemáné pillanat a te életedben, az a rettegés és az a félelem és lehet, hogy kivetítéseknek a tömege, akkor nem önmagaddal kell elfoglalva lenned, vagy a gyengeségeddel, hanem odaadod a testedet fegyverül az Istennek. És azt mondod, Uram, legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Nem fogok odafordulni valami táp, vagy valami pótszerhez, vagy pótcselekvéshez ebben a helyzetben. Nem fogok elmenekülni, hanem ott maradok. Mert tudom, hogy a te akaratod az a legjobb, hogyha végbe megy. És erről szól a Róma 12 egyébként. Hogy azt mondja, hogy nekünk megvan a hatalmunk arra, hogy mi szellemi áldozatokat mutassunk be az Istennek, a mi fizikai testünkbe. És nem akarok nagyon elvontan hangozni nektek ezzel kapcsolatban tényleg, de sokszor elképzelhető, hogy túl kell, hogy lássál a te saját fizikai korlátaidon, vagy a te saját meghatározottságaidon, amik természetileg benned vannak. És ezt hitáltal tesszük. És azt mondom, hogy nem menekülök ki a helyzetből. Nem látok semmilyen gondoskodást, vagy nem érzek semmilyen bátorítást. Könyörgök, imádkozok, könyörgök és imádkozok, és aztán az Atya megadja a szabadítást. Nem, soha, az a mi szabadításunk soha nem attól függ, hogy mi magunkba kik vagyunk. Azt mondja, hogy az Úr is a Getsemáné kertben, az Atya meghallgatta őt, amikor hangos kiáltásokkal könyörgött hozzá. Meghallgatta őt, amikor itt gyötrelemben volt, és attól tartott, hogy meghal ott helyben. És meghallgatta őt. A könyörgése is utána végre tudta hajtani Isten tervét. Igaz? Azt olvassuk, hogy angyal bátorította őt. Angyal erősítette meg őt. Az Úr küldte az ő angyalát. Úgyhogy ez egy ilyen elmélkedős üzenet. De remélem, hogy azért van gyakorlati haszna is a számotokra. Tudjátok, mi tényleg sokszor nem is értjük, hogy mi az, amiben vagyunk. Nekünk van egy gondolatunk róla, hogy most körülbelül úgy mi történik, de nem tudjuk igazából. Viszont, hogyha imádók vagyunk a szívünkben, és az van a szívünk közepében, ami az Úr Jézusében volt, hogy Uram, én nem tudom, hogy mi történik. Most nagyon nyomás alatt vagyok, de akkor is te vagy az Úr, és akkor is legyen meg a te akaratod, és én nem akarok arról lemondani, ami az én meggyőződésem te benned, és amit én tőled vettem, hogy ez az én dolgom, és folytatni fogom. Akkor az Úr megáldja ezt. És ott lesz az ő gondoskodása, és ott van az ő szabadítása. és fogunk látni csodálatos dolgokat. Isten fog szabadítani. De ez nem arról szól, hogy mi magunkkal vagyunk elfoglalva, igaz? Nem arról szól, hogy mi próbálunk valamit megtenni. Úgy volt az Ábrahám, mikor hozta Jákobot áldozatul. Emlékeztek, hogy a fiú ment, és ő önként adta oda a kezét, hogy megkötözze őt, és már kész volt, ugye, Ábrahám leszúrni őt. És ott volt gondoskodás utána. Nem kellett neki meghalnia. Igaz? Velünk körülbelül így van szerintem, hogy mi visszük a testünket, mint egy élő áldozatul Istennek az oltárán, bemutatjuk neki. De aztán igazából ennek az áldását azt megtapasztaljuk. Az igazi áldozatot az Krisztus hozta meg. Neked nem kell áldozatot hoznod, úgymond, a végéig, mert ő végzett el mindent. Amit ő adott nekünk, mi azzal élünk. Ami az ő természete bennünk, mi azzal élünk, és az elevenít meg másokat. A mi áldozatunk semmi az övéhez képest. Igaz? Semmi. Igazából az ő áldozatára mutatunk rá. Még azzal is, amikor mi úgymond hozunk áldozatot. De ezért, hogy nem is önmagunkkal akarunk foglalkozni, akkor miközben ezt tesszük, hanem őrán nézünk. A Róma, vagyis a zsidókhoz írt levél 12. fejezet, emlékeztek, hogy azt mondja, hogy nézünk a hitünknek az elkezdőjére és a bevégzőjére, Jézusra. Így tartunk ki napról napra a mi hitünkben, hogy oda visszük az oltárra Istennek magunkat, hogy ő, az ő akarata megtörténjen az életünkben. Azt mondja a 12:1. Annak okáért mi is, akiket bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézve a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Az Úr Jézus fegyverként odaadta a testét Istennek, hogy ő el tudja végezni a munkát rajta keresztül. És ezt tudatosan tette, abszolút. És nem számította a saját életét drágának. Igaz? Úgyhogy én nem hiszem, hogy attól rettegett, hogy meg kell halni a kereszten. Mert azért jött, és ezt mondta, hogy én azért jöttem, hogy odaadjam az életemet áldozatul. Ő a jó pásztor, aki az életét adja a juhaiért. Csak egy kis történetet mondok nektek közben. A Dáviddal, a kisfiammal minden este szinte el kell, hogy mondjam neki a jó pásztor történetét. De tudjátok, hogy miért, ez így kicsit trükkös voltam, mert van egy ének, amelyik a 100 juhocska mindegyütt legel, nem tudom, hogy ismertek ezt az éneket, 100 juhocska mindegyütt legel, egy közülük jaj, de messze ment, valahol a zöld erdőbe ment, nagyon messze ment, tudjátok, és utána jön a jó pásztor, és hazaviszi. Na, és akkor elmondom neki a történetet, és utána eléneklem neki az éneket. És belefűztem azt, hogy a pásztornak van egy terepjárója is, és azzal megy, és akkor emiatt nagyon szereti a terepjáró miatt ezt a történetet. De ez Isten szíve, Isten drága szíve, és az Úr Jézusnak a pásztori szíve, ami elmegy az egyetlen egyért, amelyik elveszett, igaz? Ott adja a 99-et, elmegy azért, és az életét adja érte. Nem drága neki semmi azért, hogy elmenjen érte. És annyira örülök, hogy őt ennyire megáldja ez a történet, hogy mindig hallani akarja, tudjátok, és nem bánom, hogy el kell neki mondani százszor. Mert ez a mi életünk története. Igaz? Hogy van a jó pásztor, aki az életét adja értünk, aki ismeri a mi gyengeségeinket, aki közel jön hozzánk, és aki bátorít és vezet bennünket, és vezet bennünket a csatába is, amikor mi adjuk fegyverül a mi testünket, most így mondom, a mi fizikai lényünket, vagy létünket ebben a világban. És nagyon megáldott a pásztor Csaba üzenete különben ezzel kapcsolatban múlt héten. Tudjátok, hogy Péter elbukott. Mert először nagy hangon mondta, hogy én persze, én az életemet is odaadom, érted? Csak nem számolt ennek a természet feletti oldalával. Azzal a nyomás, hogy nemhogy az életét nem tudta oldani, még imádkozni se tudott egy óráig. Igaz? Mert olyan nyomás volt. De aztán, amikor betöltötte őt a Szent Szellem, pünköstkor, utána senki nem tudta őket megállítani. Ott volt az, ugyanaz a jeruzsálemi tanács, amelyik az Úr Jézus megfeszítette. Ugye ugyanazok az emberek ott voltak, és ezek a tanítványok megállíthatatlanokká váltak. Nem tudták őket, nem tudták elhallgattatni, nem tudtak velük semmit csinálni. Azért, mert ugyanaz a szellem munkálkodott bennük. Legyen meg az Atya akarat. Emlékeztek, hogy ezt idézték, hogy mondták, hogy ti magatok döntsétek el, hogy Istennek kell leengedni, vagy embereknek. Az Istennek kell leengedni, vagy az embereknek. Legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod. Mint a mennyben, úgy a földön is. Ugyanaz a szív, ugyanaz az imádság, ugyanaz ott volt bennük. És benned is ugyanaz van. Bennünk is ugyanaz van. Lehet, hogy úgy érzed, hogy a szellem kész, de a test erőtlen. Hát, de aztán ott van Róma 8:11. Ugyanaz a szellem, amelyik feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust a halálból, úrrá lehet a te gyengeségeden. Úrrá lehet, és meg tudsz állni, és tudsz, lehet egy természetfeletti szolgálatod itt a földön. És mindeközben az Atyát imádod. Az Atyát imádod. Mi nem emberek előtt járunk, és emberek előtt élünk. Igaz? Mi az Atya előtt járunk, és ő neki mutatjuk be azt az áldozatot. Ő vele vagyunk elfoglalva, miközben élünk. Ő a mi életünk. Meg az Úr Jézus Krisztus. Ők azok. Úgyhogy, de ha elbukunk is, igaz? Ha elbukunk is, mint a Péter, akkor meg annyira jó látni az Urat, hogy ő kegyelemmel, szeretettel fordult feléjük. Nem volt egy deka kárhoztatás sem, sehol nem volt kárhoztatás. És tudjátok, és ez legyőzi Sátánt, ez a szeretet, az Úr szeretete. Legyőzi az ő munkáját a mi életünkben is. Nincsen helye neki, mert túlmegy az ő területén. Ráthelyezi a nyomást, lehet, hogy vádlással, lehet, hogy természetfeletti fáradtsággal, vagy bármilyen körülményeknek a szorítása, igaz? És bennem pedig az Úr azt mondja, hogy én szeretlek téged. Róma 8:28, akik az Úr, őt szeretik, azoknak minden a javukra van. Ennek az egésznek a vége az happy end, ne aggódjál fölöttébb. Emlékeztek, az Úr Jézusnak ez volt az egy kedvenc mondás, amikor találkozott a tanítványokkal. Mindig azt mondta, hogy ne féljetek, békesség nektek. De akkor lesz békességünk, amikor így oda tudjuk adni magunkat az Úrnak. Akkor lesz győzelme neki, amikor tényleg odaadjuk neki magunkat. De akkor lesz, mint ahogy az Úr Jézus tette a Gecsemáné kertben. És meghallgatta az Atya a könyörgését, és győzelmet aratott. És az ő győzelme a miénk. Úgyhogy ez az üzenetem mára, én nem is akarom ezt tovább ragozni. Lehet, hogy már így is sokat ragoztam. Legyen áldás a heteteken. Kívánom, hogy tapasztaljatok meg győzelmet az Úrban. A mi győzelmünk az ő győzelme. Mi arra vagyunk ítélve, hogy ő benne győztesek legyünk. Úgymond ítélve. Ez a mi végzetünk, ez a mi életünk, ő benne van. És az ő győzelme az a miénk, és az ő dicsősége az bennünk kirajzolódik itt a földön. Ahogyan haladunk előre, ahogyan szolgálatainkban előre megyünk, ahogy a mindennapi életünkben megtesszük a lépéseket. Egyiket a másik után. És egy nap találkozunk, és aztán kapunk tőle jutalmakat, meg koronákat, és aztán ezt mind letesszük az ő lába elé. Mert őt illeti meg a dicsőség, meg az imádat. Ő az egyetlen, akit ez megillet. És tényleg olyanok vagyunk, mint a 45. Zsoltárban, hogy sokat tudunk róla beszélni. Ő a mi Urunk, ő a mi Királyunk, a Király szépségéről beszélünk. Nincsen más olyan, mint az Úr Jézus Krisztus. Úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztusunk, neked a te életedet, a te áldozatos életedet, Uram, amivel te mindig azt tartottad szem előtt, hogy mi a te atyádnak a dolga, Uram. A te első megszólalásodtól kezdve, végig a keresztig, Uram, és utána is. Uram, köszönjük neked, hogy te vagy a mi pásztorunk, te vagy a mi gyámolítónk, te vagy a mi erősségünk, Uram. Köszönjük neked, hogy a mi csatáinkban is ugyanaz az elv, az atya akarata, az atya terve, de imádat szellemben és igazságban, ugyanaz által a szellem által, nem helyeken, meg szent rituálékban, hanem a szívünknek a hozzád fordulásában is abban, hogy eléd tesszük az életünket, Uram, élő és kedves áldozatul. És csak köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te ilyen szívvel voltál, Uram. Köszönjük neked, hogy láthatjuk ezt. Köszönjük neked, Uram. Ez az, ami megszabadított bennünket. Ez a szeretet, ez az eltökéltség, ez az odaszánás. Értünk, Uram. És köszönjük, hogy ez soha nem múlik el, soha nem távozik el tőlünk a te szereteted, a te áldozatos, lefektetett életed, az mai napig beszél velünk a szívünkben, mert tudjuk, hogy ennek a hatása ez örökkévaló, és ez nem változik. És köszönjük neki a lehetőséget, amikor mi is tehetünk hasonlót, Uram. Te csak téged akarunk dicsérni és imádni ma. Legyél áldott, Úr Jézus, legyél áldott. Köszönjük neked. Köszönjük az imára, amire tanítottál, ahogy tanítottál, hogy jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön, és Uram, ez a mi akaratunk és a mi imánk is, hogy mennyi atyánk, legyen meg a te akaratod, úgy a földön, ahogy a mennyben is, Uram, legyen minden te akaratodban. Látjuk, hogy a világban nem minden van a te akaratodban, de a mi életünkben mi ezt szeretnénk látni, és ezért megyünk előre, és imádunk téged. Halleluja. Köszönjük a szabadítást, köszönjük neked te elvégzett munkádat. Csak dicsérünk, és folytassuk tényleg az imádat szellemében, az énekek.
Mit szólnátok hozzá, ha ezt, amit hallottunk, és erre egy választ adva megvallanánk azt, amit hallottunk, és magunkra alkalmazva, csak kifejezve Istennek, hogy Uram, ez így van, hiszem, hogy így van, és kérlek, hogy álljunk fel ehhez, és énekeljük bátran, énekeljük hittel, énekeljük a hálánkat bele, és valljuk meg, hogy Isten harcol értünk, és ő diadalt aratott, és ő mi oldalunkon van.
Go! igazsága megingathatatlan. Jézus nevében az ellenség legyőzve, és ezt mi kiáltjuk, kiáltjuk. Értünk, értünk harcol Isten, átra a sötétnek, nagyobb királysága megingathatatlan. Jézus nevében az ellenség legyőzve, és ezt mi kiáltjuk, értünk harcol. Értünk harcol Isten, átra a sötétnek, ragyog királysága, megingathatatlan. Jézus nevében az ellenség legyőzve, és ezt kiáltjuk, kiáltjuk. Élek én, meg nem halok, aki jelent a más hatalma, mi él bennem, szabad lettem Jézus által. Élek én, meg nem halok, ki jelentem, és imádva, ő mondta, meggyógyultam Jézus által. Értünk harcol, csak bátorítalak, hogy higgy ma este az ő bevégzett munkájában. Hidd azt, hogy ő melletted áll. Hidd azt, hogy a feltámadás ereje a te életedben is igaz. Értünk harcol, Isten! Értünk harcol, Isten! Hátra a sötétnek, nagyobb királysága megingathatatlan. Jézus nevében az ellenség legyőzve, és ezt mi kiáltjuk. Értünk! Értünk harcol, Isten, átra a sötétnek, nagyobb királysága megingathatatlan. Jézus nevében az ellenség legyőzve, és ezt mi kiáltjuk. Élek én, meg nem halok, a feltámadás hatalma, mi él bennem, szabad lettem Jézus által. Élek én, meg nem halok, ki jelentem és imádnak, ő mondta, meggyógyultam Jézus által, Jézus által, Jézus által, Jézus által.
Adj neki egy tapsot, a hitet kifejezéseképpen. Urunk, köszönjük drága szavadat, köszönjük a személyes szavadat, köszönjük, hogy ebben láthatjuk a te gondoskodásodat, köszönjük az igédet, amely élő és ható, köszönjük a te igédet, ami csodát tesz a szívünkben, csodát tesz a lelkünkben, ami képességet épított, ahol nincs képesség, és köszönjük, hogy teljes súlyunkkal ráállhatunk arra, amit te mondtál. Urunk, így bocsáss el bennünket, és legyél velünk hazafelé, és csak kent fel az előttünk álló hetet a te kegyelmedből. Amen. Isten áldjon benneteket.